Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönjük szépen, hogy ennyit várakoztak, mert később kezdődik a Szentmise, de most kezdünk ünnepelni.
Jó napot kívánok! Mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök, és engedd meg Kozma Imre, hogy Győr Zámbori község egy emléklappal köszöntsön téged, és hadd olvassam föl az emléklap tartalmát. Emléklap Kozma Imre atyának, szülőfalut Győr Zámbori apraja és nagyja nevében sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntünk aranymisét alkalmából. Áldásos tevékenységet folytatásához jó egészséget kívánunk. Isten éltesse Győr Zámbori 2013. június 23. Azzal tudom még megoldani, hogy a másik oldalon itt van az első misét emléke, az a szent kép, amit választottál, és az a motto, amit annak idején hitvallásul fogadtál. Még egyszer Isten éltesse, köszönöm, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen.
Kedves Imre atya, az egyházközség nevében hadd köszöntselek szeretettel, hálaadó szentmisére jöttél, és a hálaadásnak azért mindig megvan az intenciója, az oka, a szándéka. És előtted olyan, illetve mögötted olyan élet van, amely bőségesen tartalmaz hálára méltó okot. A jó Istennek nagyon sokféle módon segítettél, rászorulókon, a szeretett szolgálat által, betegeken, az irgalmas rendnek a tevékenysége által. És tudod azt is, hogy mindezt csak azért tehetted meg, mert annak az Ura, aki a szívünkbe a hálát is adja, az veled volt és veled van. Egy nagyon szép ünnepről jövök Győrfaluról, ahol most adtak hálát az ottani hívek azért, hogy a Dunai áraz elment úgy, hogy nem bántotta őket. És megemlítettem, hogy te is hálát adni jössz pár kilométerrel odébb, de 100 kilométerrel a lábadban. És ez a hálaadás, ez azt mutatja, hogy Imre atya idős kora ellenére is nagyon jól tudja, hogy a hálaadásnak megvan a helye, megvan az ideje, megvan a szent helye, és az Istenért egy ilyen óriási utat, zarándoklatot is érdemes vállalni. És ez a hálaadás azt bizonyítja, hogy 50 év után is mindent ugyanígy csinálnál Istennél. Hálásan köszönjük a szolgáló szeretetet, és azt, hogy ennek a községnek gyermeke vagy. Dicsértessék!
Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm polgármester úrnak a kedves szavait, Ferenc atyának a szívét. Hiszen különösen ilyen melegben húzatot kell csinálni, hogy valahogy kibírjuk itt a templomban. Én azt gondolom, Ferenc atya nem csak a templom ajtót nyittatta ki, hogy elviselhető legyen számunkra a körülmény, hanem a szívét is kinyitotta, úgyhogy mindenki bírunk. Mert ha egymás szívében helyünk van, akkor jöhet a meleg. Elmúlt napokban ez a 35 és 37 fok azért nagyon megnehezítette az én zarándok utamat is. Jöhet víz, 1954-ben mennyivel nagyobb volt ez a víz, és menthetetlen volt a falunk. Egy biztos, hogy az jó Isten azért ajándékozta nekünk az életet, hogy a lábunk alatt ott legyen. Nem ide pottyantott bennünket, aztán vagy ki tudunk lábalni a gondjainkból, bajainkból, vagy belefulladunk akár sziget közben vagyunk az iszapban, vagy bármiféle gondunkban. Isten azt akarja, hogy út legyen a lábunk alatt, sőt Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út. És ma azért szeretnék én is hálát adni, mert ezt az utat velem megismertették sokan, majd egy-két szóval erre utalok, és meggyőződésem, hogy az életünk az közös út. Köszönöm mindenkinek, aki eljött erre a hálaadásra, pontosan 50 évvel ezelőtt, pontosan ezen a napon, igaz, hogy nem ebben a templomban, hanem a templomon kívül, hiszen nagyon-nagyon sokan voltunk, volt az első szentmisém. Azért gondoltam egy zarándokútra, elindultam arról a helyről, ahol most tevékenykedem, a budai irgalmas rendi kórházból, aztán visszaérkeztem ide, ahonnan indult az út. Tehát budai irgalmasok, Zugliget, pesti ferencesek, Dorogbánya, Tát és Győr Zámon. Győrön keresztül talán ezt még mondani kell, hiszen mindazt, amit megalapoztak a családomban, az egyházközségben, ebben az egyházközségben, ebben a faluban, azokra az értékekre építettek a bencés atyák, akik elmélyítették bennem a helyes életszemléletet, és talán ilyen furcsa, amit mondok, megtanítottak tanulni. Ez nem is olyan egyszerű dolog. Amikor az iskoláimat végeztem, akkor döbbentem rá, hogy mekkora hasznát vette az ember ennek az egészen sajátos stílusnak, ennek az egészen sajátos módszernek. És szerettem volna végigmenni ezen az úton, találkozni emberekkel, akikkel együtt kerestük az Istent, és ebben a keresésünkben egymásra is találtunk. És az meg egy külön ajándéka volt ennek az útnak, hogy mennyi emberrel találkoztunk, amit nem lehet előkészíteni. És ezek a találkozások, hogy így mondjam, a ráadás. Mert az igazi találkozásokban az ember mindig gazdagodik. És olyan megnyilatkozások voltak ezek, hogy már nem is tudom, hogy lehetek-e gazdagabb. Egyszer kaptam egy ilyen levelet az ország leggazdagabb emberének. Ez volt ráírva. Most Attilának a könyvét tanulmányozom, a mi Attilánknak a könyvét, aki azt mondta, az igazi gazdagság a sokaság. Hát én azt szeretném, hogy ez a mi nemzetünk igazán gazdag legyen, azáltal egyre több lesz. Lélekszámban, elsősorban, aztán majd lelki gazdagságban. Isten hozott bennünket, és ünnepeljünk az Istent. És a többit majd az Úr megadja. Kedves testvérek, az igazi ünneplésnek lényege, hogy az ember kéri az Isten irgalmát. Mert rászorulunk az Isten irgalmára mindannyian, és csak ebből élhet az ember. Hát most valljuk meg, hogy irgalomra szoruló emberek vagyunk. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztek. Kedves testvérek, most a Szent Mise tanító része következik, mint ahogy azt általában mindenki tudja, aki itt van. Az Szent Olvasmányt egy itteni hívő testvérünk olvassa fel, a Szent Leckék pedig az egy nagyon kedves testvérem István, nagyon nehéz ám választani, mert ha az ember egyet választ, a többit nem választja. De hát mégis kell ilyet tenni. István azért van nagyon-nagyon közel a szívemhez. Persze nem közelebb, mint mások, de valahogy mégis másik, mert ő a börtönben lévőkért tüsténkedik nagyon-nagyon nagy odaadással és szeretettel, közben pedig hát éppen elég gondja van otthon is. Hány darab gyerek volt István? 7. 7, és most már unoka is van 20. Egyelőre még csak 20, több is lesz. Úgyhogy Attila jövendőlése be fog teljesedni, és akkor Magyarország újra szép lesz. Akkor majd a Szentleckét István evangéliumig marad rá.
Olvasmány Zakariás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Dávid házára és Jeruzsálem lakóira kiárasztom az irgalom és az imádság lelkét. Arra emelik majd tekintetüket, akit átszúrtak. Gyászolják, mint az egyszülött fiút szokás, megsiratják, mint az elsőszülöttet. Azon a napon olyan gyász lesz Jeruzsálemben, mint Hadad-Rimmon gyásza Megiddó mezején, amikor megsiratták Josiás királyt. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy megtisztuljanak a bűntől és a tisztátalanságtól. Ez az Isten igéje.
Közösségben éljünk, és ezen keresztül kövessük Jézus Krisztus. Az a Pál hív meg minket, aki távol volt a kereszténységtől, hiszen üldözte a keresztényeket, de Jézus Krisztus meghívására megtért. Mi nem vagyunk távol Krisztustól, mert a keresztségben Krisztus követőivé váltunk, és a tetteinkben, és a beszédeinkben, és az egymással való kapcsolatainkban hol állunk. Ha esetleg gondunk van, érdemes megnézni, hogy ezen az ambón milyen csodálatos kép van. Leszáll a Szentlélek, és az angyal azt üzente Máriának, hogy a lélek megfogad majd benne. És mi történt Máriával? Ez az igen testvére. Azaz a keresztségben mi is a Szentlélek segítségével kaptunk egy küldetést, bennünk is új életre tudott kelni szüleink, keresztszüleink vágyakozása, és most ennek alapján bennünk is az igen, Jézus Krisztus életté tud válni, hogy menjünk és szerezzünk örömet. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a Jézus Krisztusba vetett hit által mindnyájan Isten fiai vagytok, hiszen mindannyian, akik megkereszteltettek Krisztusra, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian egyet vagytok Krisztus Jézusban. Ha azonban Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utóda is, és az ígéret szent örökösei. Ez az Isten ígéret.
Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak, vele megkérdezte tőlük. Kinek tartanak engem az emberek? Ők így válaszoltak, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások. A régi proféták közül támadt fel, valaki mondta. Ő tovább kérdezte, hát ti kinek tartotok engem? Péter válaszolt, az Isten fölkentjének. Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte, az emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad. Amikor már sokan gyűltek köréje, ezt mondta. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Mert aki minden áron meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét érettem, megmenti azt. Ezek az evangélium igény. Áldjon
Jézus!
Kedves testvérek, 50 évvel ezelőtt volt az első szentmisém itt Győrzámújban, és elgondolkodtam azon, hogy miben különbözik ez a mai szentmise attól. Talán jól értem, érezni mindenképpen így érzem, hogy akkor egy fiatal ember volt a középpontban, és sokan körülvették, és a közösség, az emberek nagy bizakodással tekintettek egy fiatal emberre, akit vártak. Ma nem ez a fiatal ember van a középpontban, nem azért, mert 50 évvel öregebb, ez is az igazság, hanem ma ennek az ünneplésnek a lényegét önök jelentik. Mert 50 év munkálkodása beszél arról, hogy életmentő-e valaki, vagy magának élt. Ma a közösség van a középpontban, akiket kell, hogy szolgáljon egy pap, akikért kell, hogy éljen egy pap, mert ebben tudjuk meghatározni a világ reményét. Vagy egymásra találunk, vagy egymással közösségben vagyunk, vagy reménytelen az egyes ember élete is, meg a közösség élete is. Tehát ma igazából én kicsit hátralépve azért is választottam, hogy ne legyen nagy ünnepség, szerettem volna egyedül végig zarándokolni ezen az úton, egyedül Gellért testvér kísért el, ketten róttuk az utat, mert ma egy kicsit a szememet jártatom, a lelkemet mozgatom, és azokkal találkozom, akikkel együtt álmodtunk, akikkel együtt a találkozásainkban Istenre lehetünk. Ez a nap erről szól. Erről a kalandról, erről a zarándok útról, erről az emberi útról. És azért jöttem ide, és azért gondoltam, hogy az út a kezdetekhez visszavezessen, mert én mindent itt tanultam, ebben a kicsi faluban. Talán kevésszer gondolunk arra, hogy ezek a kis templomok, ezek a lelki centrumok. És azt gondolom, hogy ennek a mai világnak a baja, hogy sokkal, bocsánat, mindjárt túl leszek, hogy ma az emberek többet foglalkoznak azzal, hogy mit tegyünk, hogyan fogyókúrázzunk, mondjuk most gúnyosan ezt mondom, miben öltözködjünk, milyen otthonunk legyen, mi mindennel vesszük magunkat körül azért, mert akkor rendben van az életünk, és megfeledkezünk arról, hogy ezek a lelki centrumok az élet hordozói. Pici kis templom ez is, mert alig férünk el páron. Aztán építettünk századok során hatalmas bazilikákat, és megfeledkezünk talán arról, hogy mennyire fontosak ezek a pici kis pontocskák. Hogy minden falu fölé magasodjon egy torony, amely fölfelé mutat. Ma Németországban több százezer templomot árusítanak. Kiárusítás. Nincs rájuk szükség. Az embernek ijesztő szükségben van. És mintha nem akarnánk érteni azt, amit például a miniszterelnök úr mondott pár héttel ezelőtt Jákon, amikor az egyetlen gyönyörű templom emlékünket renoválták, azt mondta, talán az a baj, hogy ma az embereknek nincs ideje imádkozni, nincs ideje templomba járni, és valamiképpen a munkához való kapcsolatukkal is baj van, mert a középkori embernek a mondata ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. Én szeretném ma megköszönni itt ebben a templomban a családomat, ahol olyan közösségi értékeket tanultam meg, amit csak a családban lehet megtanulni, állami intézetekben nem. És családon kívül sehol sem. Azért vagyok itt, hogy megköszönjem az egyházközségnek, a nevelő munkálkodását. Megköszönjem Kutasi Károly plébános úrnak az életét. És azért itt hadd mondjam Ferenc atyának, ha hallja, amit mondok, hogy akkor még sokkal, de sokkal szegényebbek voltunk, mint ma. Minő érdekes. Ferenc atya, köszönjük, hogy ilyen szép ez az Istenháza. Köszönjük, hogy a győrújfalui templom is olyan gyönyörű, hiszen idefele jövett, bementünk oda is, és hallottam, hogy a ladaméri templom is megújult. Ferenc atya, köszönjük. Köszönjük ennek a templomnak, ennek a megújult templomnak a mai ember és léleknevelő tevékenységét. És szeretném megköszönni a falunak az ajándékát. Akkor, amikor én itt gyerek voltam, még kalákában ültettük a káposztapalántát, mindenkinek megvolt a dolga, kocsisok hordták a vizet a Dunáról, a férfiak vágták a lukat a palántának, a mi gyerekek potyogtattuk a palántát a lukakba, asszonyok beültették, aztán jött a következő stáb, mindegyiket jól beöntözte, hogy megmaradjanak, életre keljenek, és még számos közösségi megnyilatkozás, a termények közös betakarítását, közös cséplést, közös házépítéseket, stb. Az a falu közösség volt. Szeretném ezt is megköszönni, mert én ma is ezekből az értékekből élek, amit otthon, a templomban, meg ebben a faluban tanultam. És akkor most az ige hirdetést hallgassuk meg, egy kicsit talán formabontó lesz a mai prédikáció, mert ugyan az én papi tevékenységem során 27 fiatal ember választotta a papságot, és dolgoznak az ország különböző pontjain, de van nekem számtalan barátom, nagyszerű, elkötelezett emberek, mint Steve, meg akik itt ücsörögnek. Szóval sok, egy kicsit bolond emberek, mint én is, mert bolondulási Jézus csak így lehet szeretni. És most egyik legkedvesebb civil tanítványom, munkatársam lesz a ige hirdető pap. Úgyhogy fogadják szeretettel ezt a kedves prédikátort, aki szeretne önökhöz szólni ezen a mai ünnepen, de mielőtt kijössz, mert itt hűsöl a sekestében, de jön rögtön. Csaba, te beteg vagy, légy szíves, gyere ide elő, egy széket teszünk neked. Gyere ide, légy szíves. Hozd azt a széket. Jungi Csaba, osztálytársam, gyere ide, Csaba, légy szíves. Hát egy időben műtötték a szívünket, hát nem lehet ilyen kipróbál erőfeszítés, vagy erőpróbálnak kitenni. Csaba drága, üljél le! Nem mint győri alpolgármester ülsz le, hanem mint az én iskolatársam. Köszönöm. Ülj le. Akkor tessék parancsolni.
Kedves Ügyrajtja, kicsit bajban lesz, nekem mindig hátra kell majd nézni, nem akar, hogyha ide
ülünk? Oda ülünk, jó, gyere, gyere, ő belejön, hát ő is, ha pap lett belőle. Amikor megkereszteltem, akkor fölemeltem az oltár fölött ezt a gyereket. Hát ha a Szentlélek pappá teszi. Én reménykedem, mert a Miklósnak a fia, és a 6 gyerekből egy már csak lehet pap. Köszönöm.
Kedves Imre atya, kedves ünneplő közösség. Mert a közösség szó annyiszor elhangzott, nem tudom, hallották-e már több százszor, mint én azt a mondatát Imre atyának, hogy az egyház vagy közösség, vagy nem ér semmit. És azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy nem közönségről, hanem közösségről beszélünk itt. Valamikor közben el akartam mesélni azokat a meglepetéseket, amikor Imre atya körül ültünk, mondjuk egy főpapi misén. Hát itt ott az ember el is kalandozott, és egyszer csak a nevét hallotta, és szólította, hogy mondd el azt, amit múltkor nekem mondtál gyónás közben, és az embernek ki kellett menni a nagy tömeg előtt. Ez is hozzátartozott a mi gyakorlatunkhoz. De hadd kezdem egy picit Győrszámolyjal. Amikor bejövök Győrszámolyba, akkor mindig eszembe jut az a csalódás, ami először ért, amikor beléptem Győrszámolyba, és elnézést kérek az álmaiaktól, ez nem negatív. Ugyanis én éveken keresztül hallottam egy településről, ami hát az, hogy a világ közepe az mondjuk teljesen normális mindenkinél, de hogy egy kicsit olyan mesevilág, minden erkölcsi történetben valami győrzámai példa van, Károly atya a legjobb pap, a tanítók, a szomszédok, a földművelők, a mosolyduna is itt folyik a legszebben. Szóval, hogy olyan, hogy az ember annyit hallotta, hogy elhitte, és aztán bejött és látta, hogy itt is emberek élnek, itt is a templom is olyan, hogy én egy kicsit ilyen bazilikásabbnak gondoltam, mert annyit hallottam erről is. Úgyhogy Győrszámolj számunkra, akik ilyen zarándoklók vagyunk Imre atya után, egy kicsit úgy valóban a világ közepe. Hát és aztán utána még Panni nénivel is megismerkedtünk, Miki bácsival is, és azt gondolom, hogy akkor kiderült, hogy valóban tényleg itt is emberek élnek, bár nagyon jó emberek, de bátran lehet itt a Győrszámolyba is jönni. Itt is boldogan fogadnak minket. Kedves atya, régen kaptam én ilyen nehéz feladatot, és nem tudtam már átmásolni a papírt, de elmondom a titkát itt narancsárga papírról olvasni. Amikor egyszer nagyon régen hajnalban készültem egy előadásomra, akkor a legkisebb gyermekem lejött a lépcsőn, ez amikor hajnalban volt, és megkérdezte, hogy mit csinálok, és mondtam, hogy előadást írok, és kérdezte, hogy nehéz, és mondtam, hogy nehéz. Visszavalagott, és nem adott egy rózsaszín lapot nekem, és azt mondta, hogy amikor ő neki nagyon nehezet kell rajzolni, akkor színesre rajzol, úgy szerve. És automatikusan mindig ezt veszem előtt, aztán reggel gondoltam, átmásolom, de annyi mindent írtam, és ez nagyon-nagyon nehéz feladat itt néhány percben beszélni, és nyilván nem prédikálni fogok, hanem egy picit visszaemlékezni arra, én csak 35 éve ismerem Imre atyát, arra 35 éve elsősorban, amit együtt töltöttünk. És először azt gondoltam, hogy elmondok ilyen nagy dolgokat, hogy Imre atyának milyen volt a pályája, de ezt mondjuk nagyjából elmondta, hogy végigveszem ezeket az utakat. Gazsitól kértem is segítséget, Gazsi mindent tud, minden megvan 20 évvel ezelőttről is. És elkezdtem összeszedni, de teljesen esélytelen voltam. Tehát már ott elakadtam, hogy mondjuk elkezdtem rendszerezni, hogy milyen kitüntetései vannak. Tehát nem a kitüntetés miatt, hanem ami mögötte volt, amiért kaptam. Például csak, hogy szerintem senki nem senki, de nagyon kevesen tudják, hogy atyának van francia becsületrendje. Ha miattem valaki francia becsületrendet kap Magyarországon, az még 10 évente egyszer van, az biztos, hogy minden újság címlapján van. Szerintem alig-alig tudjuk. És mondhatnám az összes németet, most utóbb horvátot, szerbet, tehát mindenféle nagy kitüntetések, erről sem érdemes beszélni, mert árnyékban van. Ennél nagyon sokkal fontosabb dolgok. mesélhetnék szerintem az Ubligeti közösségről, nagyon sokat, majd egy picit fogok. Arról a családpásztorról, aki szerintem nem nagyon volt ebben az országban, aki ennyire tudósa volt ennek a dolognak. Milyen jó lenne most ennek a népesedés politikának csak egy töredékét tudni annak, hogy hogy született itt ennyi gyerek. Megkockáztatni sem merem, hogy hányan hivatkoznának arra rajtam kívül, hogy sok gyerek itt lett. Mert merték vállalni, mert elhitték azt, hogy ha van 5 kenyér meg 2 hal, akkor a sok felé lehet osztani. És 5 kenyér meg 2 halunk többnyire volt. Aztán beszélhetnék az egyház férfiról, bár atya nem hiszem, hogy szívesen veszi ezt, de hogy egyház férfi, hát annyian esik azt, hogy találkozzanak vele, fényképezkedjenek vele. Imre atya rendkívül sokat jár közben másokért, kultúráért, sportért, most utóbb a Zeneakadémia volt, aki ezt megköszönte. Alig-alig tudunk róla, hogy mikor csinálja, ez nyilván titok, én magam sem tudom. És aztán beszélhetnék még nagyon sok mindenről, például mondjuk a 200 máltai intézményről, amiből csak egy a börtönmisszió, amit csinálunk, de szerintem tizedét nem tudja a világ, hogy mi mindennel foglalkozunk, aztán hogy néz ki nálunk egy árvíz atya vezényletével, hogy néz ki, hogy tud mondjuk egy árvíz közösségépítő lenni. Majdnem morbid kimondani, de mégis. Tehát mi ilyen, hogy modern legyen, talán néhányan értik, outdoor tréningeken veszünk részt, ami közösséget épít. És beszélhetnék még nagyon sok mindenről, afrikai víztisztításról, atya ivóvizet visz Afrikában, amit persze megint lehet vitatkozni, hogy jó, nem jó, és aztán, ha Máltát nézem, akkor ha csak mondjuk a kelet-német események kapcsolódnának atya nevéhez, több vezető német politikustól hallottam azt a mondatot, hogy az első követ Kozma Imre lazította meg a berlini falban. Szerintem egy életünknek ez is bőven elég lenne. Ez a mondat. Bőven elég lenne, de utána egyből jött a romániai forradalom, amit néhányatokat látom, akikkel együtt küzdöttünk, az tényleg golyó záporos volt, és akkor azt hittük, hogy az a vége ennek a háborús résznek, és utána jött a jugoszláv háború. Eszembe jutott, hogy elmesélném azt a jugoszláv tábornokos történetet, amikor Imre atya Jézusra hivatkozva kinyitott egy utat, hogy elmenekülhessen egy teljes falu, aztán Vinkovci teljes kimenekítését. Ott már tényleg jöttek. És sorolhatnám, hogy hogyan lehetett egy perc alatt mozgósítani 50 buszt a Hősök terére. És ebben értünk, és ez lassan természetessé vált, hogy a mi papunk ilyeneket tud. Szóval, hogy nem ezekről a dolgokról beszélnék, hogyha három szót írtam el a papíromra, Józsinak mutatom, a hármat, aki érti. Hogy erről beszélnék, mindegyikről csak néhány szót. A tanítóról, a mesterről és a testvérről, vagy a barátról. Ez mondjuk legyen egy csak, és akkor már is négy. Én amikor 15 évesen Zugligetbe kerültem, nekem volt egy egyházképen, egy olyan jó hideg háttal misézős típusú egyházkép, azért jártunk misére, jó messze volt a templom, nem nagyon szerettem, és aztán oda költöztünk véletlenül. A Jóisten Ura a véletlennek is, az Ubligeti templommal szemben, pusztán egy évre. És amikor átmentem, akkor olyan volt, mintha talán ez nem is katolikus templom vagy. Vagy mifele, mert egymás után értek a meglepetéseket, egyáltalán a mise stílusa. Akkor még nem volt meg az a szép márvány oltár, de már szemben misézés volt természetesen. És hát egyáltalán ugye a befogadásra a Máltai Szeretetszolgálatnak az egyik kulcsmondata, tehát ahogy én oda belettem fogadva, én akkoriban, tulajdonképpen akkoriban is elég rossz tanuló voltam, ezután is bocsánatot kérek a szüleimtől, de hogy ez Imre atyánál mintha nem számított volna. Tehát teljes jó tagja lettem a közösségnek, mondom, püspöki misén én beszélhettem a népeknek, miközben azon izgultam, hogy megbukom a történelemből, és csak azért, hogy aztán történettanár lettem, tehát azért az Isten útjai ugye érdekesen mozognak. És hogy az a világ, amiből bekerültünk, az valami tényleg valami csoda világ volt. A hittanok el tudják képzelni, hogy egy 16 éves gyerek szeret gyónni járni. Hát azt sem tudtam, amikor kötelező gyónás volt húsvét táján, hogy még Komáromban, hogy kerüljen ki a kínos dolgokat. Itt pedig a beszélgetések, és ezt talán Imre atyának már egyszer elmeséltem, de nektek is hadd meséljem, mert én 16 éves koromban nőttem föl tulajdonképpen egy mondattól a gyóntató székben, amikor magyaráztam nyilván valahogy a bizonyítványomat, és Imre atya elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát én már 40 múltam, de ez nekem még nem jutott eszembe. Én olyat tudok mondani, amit az Imre atya nem tud. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokan kaptuk meg ezt az ajándékot, hogy növekedhettünk Imre atya mellett. És akkor beszélhetnék nagyon sokat azokról az emberekről, akik Imre atyát körbevették. Azért mondok néhány nevet, mert Zugligetben nekem nagyon hiányzott. A Nuni néni a konyhában, aki sok nyelven beszélő szakács volt, és elvarázsolt nem csak a szakács művészetével, hanem a nyelvi tudásával is egy csomó-csomó diplomatát. Nem tudom, mennyire tudják, nyilván néhányan voltak az zugligeti konyhában, ott öltek el a nagy dolgok. Ott abban a konyhában Nuni néni készítette ételek mellett, aztán Gyula bácsi a sekrestyés, Ferences, igazi fráter, akkor értettem meg, hogy mit is jelenthet a Ferences fráter Gyula bácsi, aki stóla helyett fradisálat hordott. És engem ez is varázsolt, mert hogy ennek ellenére a mélység ott volt, és nem formákban, hanem a lényegben, hogy amikor Gyula bácsit temettük, akkor Imre atya egy népsportot dobott be utána. Mekkora bátorság és egy gyereknek mekkora tanítás, hogy ez belefér az egyházba. Az egyház nem szövetes, az egyház humoros. Kierkegaard mondja azt, hogy a hithez vezető utolsó lépcső a humor. Ezt én 30 év múlva olvastam, és ott pedig tapasztaltam, hogy egy templomban lehet jelmez már. Ezért mutattam a Józsinak a hármat, aki ott voltak, emlékszik. Szóval, hogy és akkor az oltári szentség egy kicsit kiköltözött, és a közösség pedig boldogan vette birtokba, és sorolhatnám a közös építkezéseket, a templomtornyot, a lelki gyakorlatokat, a focikat. Szombat délután a háromnapos lelki gyakorlaton mindig kihívtuk a helyi csapatot, és mindig megnyertük. És Imre atya volt a balbek, és onnan irányított, ki irányított volna. De mennyire jó volt, hogy ballagtunk haza. De én azt gondolom, hogy valahol itt volt az a fajta tanítás, amit mi közben észre se vettünk, egyébként itt arra is jártunk, és időnként idegesített atya, még héberül is mindig fölírta a kulcsszavakat, aztán volt egy kicsit éber, aki jegyzetelt is. De hogy egy csomó mindent rendbe rakott bennünk, Imre atya, ezzel a tanítással. Annyi mindent fölírtam, de tovább megyek, mert hogy nagyon hosszú lesz a mester szóra, és nekem talán bizonyos szempontból ez a legfontosabb, mert én nagyon sok tanításon vettem részt életemben. Ilyen késő déli típusként több diplomát is szereztem, és nagyon sok jó tanítóval találkoztam, akik nagyon érdekesen tanítottak, nagyon jól adták át a tudást, de mesterrel tulajdonképpen Imre atyán kívül egyen sem. Mert hogy azt gondolom, legalábbis az én értelmezésem szerint a mester abban különbözik a tanítótól, hogy nem a saját tudását adja át, hanem előhívja a tanítványból azt, amit a Jóisten elrejtett benne. Ez iszonyatos kockázat, iszonyatos bizalom, hiszen nem biztos, hogy egyetértés van. Nem biztos, hogy a tanítvány ugyanazt fogja gondolni, hogyha engedi kinyitni a világot előtte. Egyáltalán nem biztos. És ez biztos, hogy nagyon sokszor fájdalommal is jár, és atya ezt mégis megkockáztatta. Ugye a bizalom is egy rendkívül kockázatos dolog, viszont bizalom nélkül pedig minden halott. Ezt is én atyától tudjuk. Tehát én, ha lehet valamit megköszönni, hogy atya mellett növekedhettünk, akár másik úton. Biztos vagyok benne, hogy akár teológiai, akár szociálpolitikai kérdésekben vitatkozhatnánk atyával, ugyanúgy, mint a konyhaasztalnál. De szépek voltak azok a hétfő reggeli és szerde esti imák, amikor atya néha micsoda ünnepség volt, behívott minket, és ott beszélgettünk reggeli közben. Komoly teológiai kérdésekről is vitatkozhattunk tizenévesen. Mekkora hatalom nekünk. Ezt nagyon szeretném, atya, megköszönni, mert mindeközben vált világossá az a fajta tanítás, amit én szintén Zugligetben láttam először, a lábmosást. Idén húsvétkor már nagyon sokan mostak lábat, mert Ferenc pápa is lábat mos. Én úgy növekedtem, hogy minden nagycsütörtökön vagy láttam, vagy részese voltam a lábmosásnak, külön izgalom volt. De hogy a lábmosásnak nem ez a gesztusa volt a lényeg, hanem Imre atyától nagyon sokszor hallottuk azt, hogy a nagycsütörtök a lábmosás nélkül befejezetlenülnek. Hogy legalább annyira hozzátartozik a nagycsütörtökhöz, mint az eucharisztia megalapítása. És ezt láttuk gyakorlatban is, hiszen a mester lehajol a tanítványhoz, hogy együtt emelkedett vissza. Micsoda gyönyörű a lehajlás művészete atya. Ezt tanulhattuk, illetve ezt kellett tanulnunk, hogyha Imre atyával sokat voltunk együtt. Nagyon nehezen fegyelmezem magam, hogy a sztorikat nem mondjam, mert törnek elő, még olyan is, ami otthon nem jutott eszembe, azok is jönnek elő, hiszen tényleg annyira élő nekünk az a néhány év, az a felkészülési év, amit Imre atyával töltöttünk, az talán olyan lehetett, mint atya, amit előbb mondott Zámolyról. És aztán a testvér, hogy barát. Ugye tudják ezt az egyszerű barát megfogalmazást, ami úgy szól, hogy a barát az, aki ismer és mégis szeret. És hogy ez azt gondolom, hogy nem is olyan nagyon vicces. És ezért nagyon nagy bátorság egy tekintély személynek egyúttal barátnak is lenni. Nagyon sok vezető elmélet, már ilyen menedzser elmélet mondja azt, hogy maradj távol, kicsit ne vonulj be, kicsit maradj arisztokratikusabb, nyilván nem itt tanítják, ez biztos van valami jó üzenet, ami elfogadható, de nagyon kevesen merik megkockáztatni, hogy a tekintélyükből adott esetben egészen a hátvédig ereszkednek a foci csapatban. Nagyon kevesen, és ez is nagyon kockázatos. A kockázat megint Imre atyának az egyik legfontosabb üzenete. Mindig azt hallottuk, hogy ha nem kockáztatsz, nem fogsz elindulni. Ha állandóan mindig méregetsz, nem mered elvállalni. Mindig engedj egy pici részt a Jóistennek is. Nem kell 100%-os tudás és 100%-i pénz. Ez az 5 kenyér és a 2 hal. Legyen meg valami, nem lehet hazárdírozni, és nagy a különbség a kettő között. De el kell indulni. Aki nem indul el, soha nem indul. És azt gondolom, hogy mi Imre atyával úgy járhattuk be ezt az utat, hogy ott élt mellettünk, jelen volt az életünkben. Nem fölöttünk, nem valahol távol, nem egy elefántcsontoronyban, hanem velünk együtt. Focizott, élt, evett, és láthattuk a hibáit. Mekkora kockázat? Mennyivel elegánsabb az, amikor nem látom a hibáit? Amikor főpap marad, tekintély marad. Hányan választják ezt az utat? Gondoljanak csak bele, hogy hány olyan mozgalom van Magyarországon is, ahol egy személyt ismerünk összesen, és leárnyékol mindent. Nagy dolgok. Egy személy is lehet nagy, és egy személy is változtathat világot. Imre atya megkockáztatta azt, hogy megossza velük ezt a világot, a felelősségét is. És azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon könnyű elfelejteni, hiszen ilyenkor a hiba is látszik. De mekkora dolog, hogy látszik. Képzeljék el azt, hogyha Imre atyát csak a tökéletesben láttuk volna. Azt gondoltuk volna, hogy a tökéleteseknek sikerül. A Mártai Szeretett Szolgált egyik legfontosabb üzenet, és pont idén, de jó, pont idén az a volt a kampányunk, föl volt írva egy papírra, hogy a jó emberek majd segítenek az idézőjelben, és keretni grafitivel, hogy te is jó ember vagy. És ezt hitette el velünk atya, hogy nem kell tökéletesnek lenni, hiszen az bennünk nem volt kérdés, hogy amit csinál az jó, hogy az irány az jó, hogy az hatalmas, amit tesz. És hogy eközben ő is bűnös ember, amit időnként még túl is hangsúlyozott nekünk, amikor beszélgettünk. Ez azt gondolom a legnagyobb ajándék szülőknek, pedagógusoknak, ha elmeri mondani a többieknek, akik egyébként bizonytalanok, nem nagyon hiszik el, hogy belőlük is lehet valami. Azt hiszem, hogy ez az igazi testvér, nagy tesó, hogyha a többieknek is akarok itt szólni.
Kicsit lehet, hogy van mosolyogni.
Megöttem. Szóval a kedves atya, nem tudom, hogy hogyan lehetne jól megköszönni, hogyan lehetne azt a két lépést atyára rákényszerítenem, hogy nézzen rá az életére. Atya nagyon sokat zsörtölődik velünk, hogy nem vagyunk eléggé együtt, nem vagyunk eléggé közösen. Hogy nem vagyunk ott minden pillanatban, mindenütt, és nagyon gyakran egyébként igaza is van. Nagyon gyakran igaza van, de mégis arra biztatnám atyát, hogy egy picit nézzen hátra. Ilyenkor, amikor elbizonytalanodik, hogy nézzen hátra, iszonyatos tömegek hivatkoznak rá, amikor más területeken harcolnak. Tömegek, nem csak az a 27 pap, rengeteg szerzetes, rengeteg gyerek. Hát ugye én a 6 gyerekemmel, ha semleges térben vagyok, akkor nekem sok gyerekem van Zugligetben, hát gyenge középmező. Mert vállalták. Mert vállalták az emberek, és azt gondolom, atya, hogy ezeket a gyerekeket is látni kell, akikből újra és újra megyünk tovább. Én nem tudom elégszer megköszönni atyának, én soha nem gondoltam, hogy nekem sok gyerekem lehet. És mindenek ellenére, akármilyen nehézségek vannak, az ember a gyerekein, amikor végignéz, azt gondolom, hogy megkapott mindent, megnyert mindent. Ezt azt hiszem, hogy rajtam kívül nagyon-nagyon sokan pontosan ugyanúgy tudják, hogy soha nem lett volna bátorsága egyedül ezt megtenni. Kedves atya, múltvasárnap már elmondtam azt a mondatot, és itt is azzal zárnám, hogy én történészként is és szociálpolitikusként is nagyon határozottan azt állítom, hogy az újkori magyar történelemben senki nem volt, aki egy személyben ennyi dolgot mozdított volna meg Magyarországon, mint Imre atya. Ez egy rettenetes teher lehet. Rettenetesen nehéz lehet elhinni az embernek magáról, a győrszámi Imrusról, hogy ilyenekre képes. Mert hogy lelkében soha nem öregszik meg az ember, ez egészen nyilvánvaló. Én azt szeretném kívánni atyának, hogy engedje meg magának azt az örömöt, hogy itt közösen velünk együtt ekkorát építhetett. És én pedig azt szeretném megköszönni szerintem sokat magammal, hogy egy picit részei voltunk ennek az építkezésnek is, és ennek az aranymisének is így módon, nem csak azért, mert én prédikáltam, hanem azért, mert itt lehetünk atyával, részesei lehetünk. Isten értesse!
Szerintem egy szót se kell hozzátenni, túl sok volt. Egyet nem mondott el, a legfontosabbat az a kedves fiú. Még ezt aztán már is mondjuk, ha hiszek egyet. Egy kicsit valamivel lecsendesítsük a dolgokat. Én se felejtem el. Én se gondoltam, hogy egy ilyen ekkora szentírási mondatnak ekkora eleje. Tudom, egyszer rengeteget tépelődtem azon, hogy mi legyen egy év folyamán a téma egyetemista fiataloknak. Azért azok kritikusak ám. Gondoljam csak a höhásokra most. Azért a gyerekek azok mindig kemények és kritikusak, nem könnyű előttük megállni. És akkor egy mondat jutott eszembe a Szentírásból, és erre épült fel minden, és ezt a Miki is mondta. Ez a mondat így hangzott, és ez a mi szerencsénk, mindannyiunknak a szerencséje, higgyék el, a szeretet sok bűnt eltakar. Mindenkinek sok takargatni valója van. Mindenkinek, elvégje valaki magára, hogy nem. De ha tud szeretni, ha tud jót tenni, akkor valamiképp az Isten előtt is a mérleg elkészül, és nem rossz a mérleg. Hát én ebben a szent meggyőződésben kérem, hogy együtt imádkozzuk el a hitvallásunkat. Hiszek egy Istenben, minden hatalmasságban, mennek és földnek, minden láthatónak és kedves testvérek, ebben az imádságban, az Úr imádságában most imádkozzunk a hivatás kegyelméért. Ezt szoktak ilyet, a papi hivatás. Hát minden keresztény embernek hivatása van. Imádkozzunk a hivatás kegyelméért, mert ha azt akarjuk, hogy Európa legyen még, akkor ebbe az európai konglomerátumba egy kovászt kell tenni, és ez a kovász a keresztény közösség. Vagy ez a kovász átalakítja, vagy Európának vége van. Nagyon fontos a mi keresztény hivatásunk. Ne haragudjanak, hogy ez egy hosszabbra sikerült szentmise. A hivatás tudatában akinek el kell szenvedni, szenvedje el, akinek nehezére esik egy kicsit, köszönje meg a jó Istennek, aki meg örül, az még jobban örüljön. Nemrégen voltam Afrikában, Mombasszában, ahol 2,5 óráig tart egy mise. És azt mondta az egyik asszony, a mise után mi nem misére jövünk, mi ünnepelni jövünk, mert ezek nagyon nyomorúságos körülmények között élnek. Mi egy hétre kérjük a erőt, mert ez a vasárnap mise ad erőt az összes többi naphoz. És hát nagyon kevesen vagyunk. Fájdalmas ez. Gondolják el, Dél-India, Kerala, kommunista India, ma is így szerepel. És tudják, mennyien járnak misére? A lakosság 90%-a. Mikor erről beszélgettem azzal az illetővel, aki a meghívón volt, azt mondta, a legjobb keresztények. Én mondtam Türmer Gyulának is, hogy hagyják el a hitetlenséget,
és meglátja, hogy sokan szeretni fogják őket. A kommunizmus sose tartozik hozzá hitetlenség, csak minket megbékjóztak vele. Más az ideológia és más az istenhit. Többen kellene, hogy legyünk. Na, szóval van miért imádkozni. Mi atyánk?
Atyám, mindenben vagy, szenvedessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld is.
Könyörögjünk! Istenem, első szent misém évfordulóján örvendezve mutattam be a szent mise áldozatot szent neved dicsőségére. Add, hogy valóságosan egyé váljak Krisztussal, akinek áldozatát a szent színek alatt bemutattam, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, most az aranymisés áldással befejeződik a Szent Mise, elköszönünk egymástól, és aki elfogadja, mindenkinek a gyerekek majd remélem megszervezték, kap egy kis emlékképecskét, amelyen Istenes Szent János imádsága olvasható. Istenes Szent János a szegény betegek égi pártfogója. Minden ember szegény, a beteg még szegényebb, de itt most a szegénységben élő betegekre gondolok. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk. Ünnepelni vagy együtt lehet, vagy nem szabad. aki együtt akar ünnepelni, az valahol eltévesztett valamit. Minden úgy van, ahogy én ezt a Miklósnak mondtam, győrzámolj az győrzámolj, nincs belőle több. És biztos, hogy a világnak a közepe. Ezt minden hittanosom tudta, az fő kérdés volt, úgyhogy ez most már így lesz, amíg én élek, biztosan. Aztán majd utána valaki más fölfedezi újra. Érdemes fölfedezni, mert. És ezt a gyereket, nagyon jó, ott vagytok, ezek a fiúk, azt hittem, eltűntek innen az oltár körül. Inkább nekik mondanám ezen a mai alkalmon, hogy én azt hiszem 8 éves voltam, amikor döntöttem, hogy én pap leszek. 8 éves gyerek már tökéletesen végig gondolhat mindent, ha akarja. És tudom, mikor drága, jó Rippert Bözsike, nagyon szerettem, nagyon aranyos tanítónénink volt, és kisdobos ügyek lettek volna, akkor én közöltem vele, hogy tanítónéni, én nem leszek kisdobos, ugye már a döntés után voltam, ugye, és mondtam neki, hogy én keresztény vagyok, és honnan jutott eszembe, nem tudom, senki sem mondta, az én világnézetemmel ellenkezik. Hát ezek szerint a 8 éves gyereknek is van világnézete, biztos, hogy van, csak nem biztos, hogy kimondja. És egy másikat mondanék még gyerekek nektek, szintén 8 éves koromban történt, Margit néni, Esperes úrnak a húga, vasalt itt a plébánián, én meg vele szemben egy sámedlen ültem, és szórakoztattam. És a legnagyobb gondom akkor az volt, mert mondtam neki, hogy én pap szeretnék lenni, csak egy a bajom. Hogy tudok én mindent megtanulni? Hogy leszek én erre képes? És akkor ez az egyszerű asszony egy olyan bölcs választ adott, amely bölcsességből én nagyon sokat élek, mert azt mondta, édes Imikém, hát ne nyugtalankodj, te most 8 éves vagy, amikor 10 éves leszel, akkor már még többre leszel képes. Amikor 15, akkor még többre. Ne félj ettől, az ember együtt növekszik a feladatokkal. Ezt mondta nekem ez az egyszerű asszony, attól kezdve eldöntöttem, hogy én semmitől se félek. És indultam el az utamon innen Győrzámolyból, és még egyszer köszönöm, akik együtt voltak itt most, köszönöm a győrzámolyiaknak. Nagyon, nagyon fogjanak össze, mert Sziget köz egy csodálatos világ. Ez egy másik ügy. Ugye akkor, amikor én gyerekként itt voltam, itt szent papok voltak. Itt vagy börtönből jött a pap, vagy börtönbe készült. Ez volt a perspektíva, amikor én pap lettem. Az Isten kezébe van a történelem. Szigetköznek sajátos küldetése van múltja miatt. Akkor fogadják az áldást. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, légy irgalmas hozzánk emberekhez, akik utainkról érkezünk. Ha távol létünkben utunkon meglepett bennünket a bűn, és elvitt volna bennünket rossz irányba, a te kegyelmed visszatartott és jó útra terelt. Kérünk téged, hogy a jövőben is áldásod kísérje útjainkat, amely utakon az örök hazába érkezünk. Mindehhez adjon erőt az én papi áldásom mindannyiótoknak, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Thank you.